Igyekszem nagyon gyorsan, röviden összefoglalni a címben szereplő általunk másodlagosnak hívott adatárolói infrastruktúra beüzemelését, illetve a legfőbb paramétereit, illetve a fejlődésének vonalát vázolni. Tudjuk azt, hogy az adattárolás az egy örökzöld probléma. Ez minden történelmi korban kellő kihívást jelent az ezzel foglalkozó fejlesztők számára. Jelen pillanatban ugye a kihívást az jelenti, hogy hogyan tudunk petabyte kapacitású adattároló eszközöket biztosítani, és hogyan tudjuk ezeket megosztani felhasználóinkkal. Mégpedig úgy, hogy ők nagy sávszélességen és gyorsan el tudják kérni ezeket az adattároló eszközöket. A célunk, amikor elkezdtük ezt a fejlesztést, egy olyan általános adattárolási infrastruktúra kiépítése volt, amely egyrészt nagy tárkapacitású, tehát néhány petabyte nagyságrendjébe esik. A másrészt skálázható. A skálázást ugye ebben az esetben például hitünk szerint az iSCSI technológia garantálja, amely lehetővé teszi azt, hogy újabb adattároló kapacitásokat vonjunk be ebbe a rendszerbe. Energiahatékony, viszonylag alacsony fogyasztás teljesítmény paraméterrel rendelkezik, igen. Elosztott, több helyszínen van jelen az egyes komponensei, ennek ellenére integrált, a HBO-n adathálózaton keresztül integrált rendszer, és általánosan felhasználható. Tehát nem egy speciális alkalmazás, nem egy speciális célcsoport számára alakítottuk ki ezt az adattárlót, hanem igyekeztünk minél általánosabb felhasználási lehetőséget és felhasználási alapelveket megteremteni. A lehetőséget a H1 Plus nevű projekt teremtette meg számunkra, ami lassan a végéhez közeledik. Ugye a H1 Plus projekt keretén belül készítettük el a hibrid DVD-M adathálózatot, ennek keretén belül alakítottuk ki a szuperszámítógép rendszereinket, ennek keretén belül alakítottunk ki egy átfogó videokonferencia rendszert, ugye a felsőoktatási intézmények nagy részére kiterjedő videokonferencia hálózatot, és ennek része természetesen a storage infrastruktúra beruházás is. A storage beruházást két lépcsőben hajtottuk végre. Az első lépcső az volt, amikor Dunajvárosba és Sopronba, ugye Nyugat-Magyarországi Egyetemre elhelyeztünk két darab adattároló eszközt. Ezeknek az összkapacitása az fél petabyte volt, körülbelül fele-fele arányba oszlottak meg a két helyszín között az adattároló kapacitások. Beszerzési eljárás során ugye a legmegfelelőbbnek, a célra legmegfelelőbbnek a Fujitsu által forgalmazott Eternus DX80 eszközt találtuk a legmegfelelőbbnek, ami ugye a kezdetekben számos gyermekbetegségtől szenvedett, de ezeket a gyerekbetegségeket igyekeztünk kijavítani, illetve a gyártó igyekezett kijavítani egy jól irányzott cserével. Az eszköznek nagyon alacsony fajlagos beruházási költsége volt. Én írtam egy számot, hogy bruttó 110.000 forint per terabyte. Ezt összehasonlíthatjuk egy diszkkel, de ugye ez több mint egy sima diszk, tehát ebben ugye van adattároló doboz, RAID controller, interfészek, stb. Tehát ez, én azt gondolom, hogy abban az időszakban egy jó ár volt az adattároló eszközért, legalábbis ennek a kategóriának megfelelő eszközért. Ami még fontosabb szempont volt, hogy viszonylag alacsony rezsivel fenntartható, tehát ilyen pár kilowatt fogyasztása van. Természetesen ugye ezek az eszközök jelen pillanatban még nincsenek csúcsra járatva, de a csúcsfogyasztása sem több, azt hiszem, mint 3 kilowatt ezeknek az eszközöknek. Megfelelő technológiai színvonalat kerestük, nem a csúcskategóriás storage-ot kerestük, ami mindenféle szuper IO teljesítménnyel kápráztatja a felhasználókat, hanem elsősorban a számunkra megfelelő technológiai színvonal eszközt kerestük. Tehát pontosan a SATA technológiára épülő, de még nem a legfelsőbb kategóriás eszköz, tehát egy ilyen jó középkategóriás eszközt szerettünk volna vásárolni ezért a pénzért. Abban láttuk a skálázhatóság, illetve a nagy adattárolási mennyiségnek a garanciáját. Ami szintén nagyon fontos szempont volt, hogy 5 év helyszíni szapporttal vásároltuk ezeket az eszközöket. Nagyon furcsa koincidencia, hogy ugye pontosan 5 év a projekt fenntartási időszaka is, amíg ugye nekünk ezeket a szolgáltatásokat fenn kell tartanunk, és garantálnunk kell ezeknek a működését és működtetését. Ilyen szempontból szerencsés ez az 5 év, hiszen a bármilyen fizikai meghibásodást a gyártó azonnal a helyszínen orvosol. Nekünk csak egy bejelentést kell tennünk a gyártó felé, és a gyártó kiszáll a helyszínekre, és cseréli az eszközöket. Ez roppant kényelmes számunkra, a befogadó intézmények számára is bizony benne, hogy nem kényelmetlen, és a szállító számára viszont az. Gyermekbetegségtől szenvedett a DX80-as tároló. Ilyen volt például az, hogy ha Wide Area Network felett próbáltunk meg kommunikálni az adattároló eszközzel, akkor nem lehetett beállítani az eszközben a TCP window frame-et. És emiatt a teljesítmény jelentősen degradálódott. Ezt ugye kollégáink kimérték, eszkaláltuk ugye a szállítónak, aztán eszkaláltuk a szállító regionális központjának, aztán a szállító házon belül is eszkalálta többször is, még végül ugye hosszas örlődés után eljutottak addig a konklúzióig, hogy ezt az eszközt, ezt a hibát egy konkrét chip okozza, és ezt a chip, emiatt a chip miatt ki kell cserélni az eszközt. A második körös bővítés az úgy történt, ugye két második körös bővítés volt, egy diszkbővítés, illetve egy tépbővítés. A diszkbővítés az egy fél petabájtos bővítés volt, amelyet ennek az évnek az elején, pontosabban a múlt év végén ennek az évnek az elején bonyolítottunk le. Tehát a beszerzés és üzembehelyezés az nagyjából a december-januárra esett. Ennek keretén belül a pár meglévő fél petabájt kapacitást tovább bővítettük egy fél petabájttal, mégpedig a debreceni helyszín lett az, aki befogadta ezt a két adattároló eszközt. Ugye ez már egy Fujitsu Eternus DX90 volt, és picit pár dologban különbözik a korábbi DX Eternus 80, illetve a lecserélt Eternus DX90-ektől. A legfontosabb különbségek azok voltak, hogy egyrészt az eredetinél is kisebb fajlagos beruházási költséget sikerült elérnünk, tehát ugye a 110 ezerről le tudtunk menni 70 ezer bruttó 70 ezer forint per terabájt fajlagos költségre. Nagyon fontos volt az, hogy ezek az új eszközök már sokkal komolyabbak, mint a régi DX80, illetve akár a régi DX90 szériák, azért, mert egyrészt kevesebb korlátot tartalmaznak. Ami azt jelenti, hogy például az ISCSI targetek száma, a volumok száma, a kiadható adattárolás mennyisége, az jóval nagyobb korlátok vannak benne beállítva, mint a korábbi eszközökben. Praktikusan a mi esetünkben a felhasználás arra célra, amire mi használjuk, ezek gyakorlatilag már korlátlan felhasználás, vagy korlátlan hozzáférést tesznek lehetővé. A fizikai helyfoglalása, a fogyasztása szintén fele akkora, mint az előzőnek. Ugye ez annak köszönhető, hogy ez már nem egy terabájtos, hanem két terabájtos diszkekkel dolgozik, így természetesen könnyű jól skálázni. Ami viszont szintén fontos különbség az, hogy az uplinkjei, ugye a régi eszközöknek az uplinkje az 8 darab gigabit Ethernet porton keresztül csatlakozott ugye a HBO hálózathoz. Ez azt jelenti, hogy összesen 8 gigabit per szekundum aggregált teljesítményre volt képes ez az eszköz. Itt ugye egy IO streammel egy portot tudtunk kihajtani, ami azt jelenti, és ezt a gyakorlatban is tudtuk érni, tehát ugye 100-110 megabyte per szekundum írási és olvasási sebességeket sikerült ezen az eszközön, már mint a régi DX90-es eszközökön mérni. Az új DX90-es eszközöknek viszont változott a hálózati interfésze, tehát ezt a 2x8, ezt a 8x1 gigabit per szekundumos portot felváltotta 2x4x10 gigabit Ethernet uplink, ami egy jóval nagyobb sávszélesség, egy jóval nagyobb kapacitást tud számunkra biztosítani. Ezt az eszköz tudomásom szerint még nem mértük meg a teljesítményét, de bízom benne, hogy nagyobb értéket fogunk kapni, mint az előző eszköz esetén. És hát korszerűbb, kiforrottabb szolgáltatások vannak rajta. Én egy dolgot szeretnék itt megemlíteni, az a Remote Copy nevű szolgáltatás, ami lehetővé teszi azt, hogy egy kötetet, mondjuk például a debreceni eszközön elhelyezett kötetet, automatikusan átmásoljunk egy másik szájton, például mondjuk a Dunaújvárosi szájton elhelyezett kötetre. Ezáltal egy tartalékolást valósítsunk meg a kötetek között, és ezzel nem kell a szervernek vagy az igénybevevőnek foglalkozni, ezt maga a storage végzi el a háttérben számukra. Garanciális feltételekben, tehát az 5 év, a mágikus 5 év, ez ugyanaz, mint az előző esetben. Szintén 5 év fenntartási időszakkal vásároltuk meg ezeket az eszközöket. Ezen az ábrán az látszik, hogy hogy lettek ezek az eszközök, ezek az adattároló eszközök egy egységes rendszerbe szervezve. Ugye látható, hogy a Debreceni kampusznak a két darab DX90-es gépe, illetve a Dunaújvárosi, illetve a Somprodi kampuszon elhelyezett egy-egy DX90-es teljes kiszerelésű kabinet. Ugye ez teljes kiszereltségében 10 darab ilyen, tehát egy részvezérlőkártyát, illetve 10 darab ilyen, 9 darab kiegészítő kártyát, kiegészítő doboz tartalmaz, összesen 120 darab diszkféle egy ilyen teljes kiszerelésű kabinetben. Ezeket mind a hábon, hálózaton keresztül kapcsoltuk össze, mégpedig olyan trükkös módon, hogy egyrészt a normál internet, a normál internet forgalmon keresztül is össze vannak kötve, és a szuperszámítógépek számára létrehoztunk egy szuperszámítógép VPN-t, vagy egy szuperszámítógép lambda, dedikált lambda összekötetést, és ezek az eszközök ebbe a dedikált lambda kapcsolatba is belelátnak. Ennek az volt az oka, hogy szerettük volna minél nagyobb rendelkezésre állást biztosítani ezeknek az eszközöknek, hiszen az a kiajánlott szolgáltatás, ami rajtuk van, az egy blokkeszköz, egy ISCSI blokkeszköz. Tehát nagyon fontos az, hogy ha lehet, akkor minimalizáljuk a hibák számát, annak érdekében, hogy a blokkeszközön található fájrendszer struktúra az minél tovább és minél egészségesebb maradhasson. Eszközöknek a menedzselését azt úgy végezzük, hogy grupokat alakítottunk ki. Itt valamilyen szempontok alapján, valamilyen kabineten belüli geográfiai szempontok alapján hoztuk létre ezeket a RAID csoportokat. Azt hiszem RAID 6 grupokat használunk le inkább, de talán vannak RAID 5 grupjaink is. És ezeken belül pedig volumokat, köteteket osztunk ki. A legnagyobb kiadható kötet azt hiszem 8 terabyte, tehát ennyit tudunk kiadni blokkeszközként ebből. És ugye szintén a hábon hálózaton keresztül ezeket a blokkeszközöket, vagy ezeket a volumokat blokkeszközként, ISCSI protokollon keresztül lehet tetszőleg egy szerverről látni. Természetesen maga ez a szolgáltatás úgy lett megálmodva, hogy megfelelő hálózat szükséges az igénybevételéhez. Tehát, ha valaki mondjuk egy ADSL-en keresztül csatlakozik a hábon hálózathoz, abban az esetben van egy olyan szűk keresztmetszet, ami az adattárolónak a teljesítményét jelentősen rontja. Tehát azt szoktuk ajánlani, vagy azt szoktuk javasolni, hogy legalább egy 1 gigabit per szekundumos sávszélességű összekötetéssel rendelkezzen az, aki ezt a szolgáltatást igénybe szeretné venni. Második kör szintén kiegészül még egy kazettás egység alapú tárolóeszközzel. Ennek ugye a célja az volt, hogy archiválás szolgáltatást nyújtson a hábóban. Ugye ez az NIF-nél egy nagyon régóta nem megoldott probléma. Ugye vannak különböző rendszereink backup célokra, ugye nekünk is vannak ugye napi meg havi mentéseink, amiket ugye kazettás egység alapú eszközökön végzünk. Viszont maga az archiválás, mint feladat, ez nem volt korábban megoldva. És hát régi vágyunk volt az, hogy egy ilyen eszközt létrehozzunk. Egyrészt azért, mert tagintézményeink felől is egyre inkább ezt az információt kaptuk, hogy szükségük lenne ilyen eszközre. Ugye nyílt titok, hogy itt elsősorban a könyvtárak azok, akik ezeknek a rendszereknek a legfőbb igénybevevői. Másodszor ugye saját magunk számára is hasznosnak találtuk ezeket az eszközöket. Éppen ezért beszereztünk egy Oracle SL 3000-es tape library-t, amelyet ugye a Soproni Nyugat-Magyarország Egyetem fogadott be. Ennek az eszköznek az üzemeltetési költsége borzasztóan alacsony, tehát még csak kilovattokban sem mérhető, egy kilovatt alatti áramfelvétellel rendelkezik, olcsó fenntartani. Fizikailag egy két regszekrényi nagyságú, hát elég combos helyet elfoglaló berendezés, tehát át is lehet rajta menni például, tehát láttam, amikor beszerelték, tehát mint olyan, hogy átjáró ház belülről. De egy nagyon érdekes robotika van benne, és egy nagyon finom, precíziós robotika mozgatja benne a szálakat. 7 darab szabványos LTO 5 kazetta fér el benne. Fontos szempont volt 700 darab szabványos LTO 5 kazetta fér el benne. Fontos volt, hogy szabványos kazetta írás-olvasás protokollt használjunk, és ne pedig valamilyen gyártónak valamilyen speciális megoldását. Ez majd a későbbi bővíthetőség, javíthatóság vagy átalakíthatóság szempontjából fontos. Ennél nagyobb kapacitást is el tudtuk volna érni a ecsényi összegből, pénzből, de ehelyett a döntés miatt nem akartunk mérettel tehát nem akartuk a kompatibilitást, bővíthetőséget felátozni a méret oltárán, a kapacitás oltárán. Maga az eszköz ugye 4 drive-ot tartalmaz, a 4 drive az külön-külön vezérelhető, Onita drive-ba betölthetőek a 700 kazettából egy-egy, és ez írható-olvasható egy frontend szerveren keresztül. Tehát maga ez az eszköz, ez nem a közvetlenül a HBO hálózaton van, hanem van előtte egy frontend szerver, amit úgy próbáltunk meg méretezni, tehát a site úgy méretezett, hogy megfeleljen kapacitásban ennek az eszköznek a drive-ok számának, a kazetták számának teljesítményben. Ezek FC kapcsolaton vannak összekötve, aztán 4 darab FC kapcsolat van a szerver és a tape library között. Magának a frontend szervernek van egy 10 gigabites uplinkje, szintén a HBO hálózat felé. Ez nem tartalékolt jelen pillanatban, elvileg tartalékolható, tehát azt hiszem 2 10 gigabit port van rajta, tartalékolható mindenféle szempontból. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy ha ez a szolgáltatás egy pillanatra eltűnik a hálózatról, az nem akkora nagy tragédia, mint amikor például a blokkeszköz, ugye az iSCSI protokollon lógó blokkeszköz tűnik el a hálózatról. De természetesen ezek nyílt kapuk, tehát hogyha bármikor tartalékolható ez az egyetlen 10 gigabit uplink. És azt említettem, hogy a Nyugat-Magyarország Egyetemen helyeztük el ezt az eszközt. A tape library-n ott egy picit filozófiájában eltérő adattárolási modellt szeretnénk megvalósítani, mind a diszk eszközökön. Úgynevezett hierarchikus storage menedzselési rendszer szeretnénk rajta kialakítani. A hierarchikus storage menedzselés nagyon röviden azt jelenti, hogy egy adatot átadunk egy eszköznek, valamilyen adattároló eszköznek, és az eszköz vagy a rajta futó szolgáltatások gondoskodnak arról, hogy különböző adattároló hierarchiákon átmenjen ez az adat. Tehát például én ráteszem a frontend szerverre, rámások a frontend szerverre egy fájlt, és a ott lévő hierarchikus storage manager rendszer gondoskodik arról, hogy ez a fájl abban az esetben, hogyha nem túl gyakran használom, átkerül automatikusan a kazettás egységre. Tehát az egész szolgáltatás filozófiája vagy az, hogy próbáljuk a kazettás egységnek, a kazetta jellegét minél jobban elrejteni a felhasználók előtt. A felhasználó egy fájlrendszert, vagy egy nagy fájlrendszert, vagy egy diszkest fog látni, és erre írja ki az adatait. És majd a HSM gondoskodik az adatoknak a megfelelő elhelyezéséről. Maga a környezet, amiben ezt kialakítjuk, jelen pillanatban próbálkoztunk sok mindennel jelen pillanatban, hogy egy jó szolgáltatást alakítsunk ki rajta. Itt nagyon szűk mesdjén táncolunk, hogy az operációs rendszer, a driverek, különböző használható file rendszerek tekintetében, és hát végül eljutottunk arra a konklúzióra, hogy célszerű lenne egy virtualizált környezetben kialakítani ezt a HSM rendszert, amelynek ugye alapját egyrészt Linux képezi, másrészt OpenSolaris is benne van valamennyire, és OpenShamFS-re szeretnénk alapozni ezt a szolgáltatást. Az OpenShamFS lenne az, ami elrejti a kazettás egységet a felette lévő file rendszerekről. Erről beszéltem, gyors diszk, lassabb diszk, tép, hierarchia, tehát ami azt jelenti, hogy ugye a frontend szerverben van 8 terabájtnyi diszkes, hogyha szükséges, akkor iSCSI-n még be tudunk csövezni egy pár terabájt diszkest, hogyha szükséges a hierarchy storage managernek, és alatta van pedig a kazetta, a nagy mennyiségű kazetta pool. A szolgáltatást szeretnénk kifelé olyan módon látatni, hogy CIF-es, illetve NFS-en keresztül, ami azt is jelenti, hogy automatikusan a felhasználói azonosítás, illetve jogosultság kezeléssel is majd foglalkoznunk kell. A rendszer használata, ugye a megcélzott ügyfélkör, ugye láthatjátok, hogy ez egy olyan rendszer, aminek nem a legvégső felhasználó a megcélzott célközönsége, hanem elsősorban intézményi rendszergazdák, akik ugye eredendően helyhiánnyal küzdenek, de a rendszerekhez értenek annyira, hogy tudják, hogy mi az, hogy iSCSI, illetve tudják, hogy mi az, hogy NFS, illetve CIFS. Jelenleg részben a szolgáltatás igénylésének munkafolyamatai azok manuálisak. Van ugye egy automatikus nyomtatványkitöltőnk, ez a webform.nif.hu, ahol a szolgáltatás igénylését el lehet indítani. Ebben az esetben az igénylő kapcsolatba lép a kollégáinkkal, ugye az itt ülő Kozinczy Tamással például, és egy iteráció keretén belül megbeszélik a felhasználásnak a részleteit, a teendőit. A felhasználásnál ugye tekintettel kell lenni az általános szerződési feltételekre, idézőjelbe téve, hogy ugye minden NIF tagintézménynek van egy tagintézményi szerződés, ami definiálja a jogi együttműködésnek a formuláit. Ennek ugye egy melléklete az AUP, nevű felhasználási policy, ezek érvényesek, ezek szabályozzák jelen pillanatban a storage szolgáltatást, de tervezzük azt, hogy ezeken túlmenően egy testre szabott szabályozással is illetnénk ezt a szolgáltatást. Ennek az az oka, hogy ez maga egy elfogyó erőforrás. Tehát, hogyha nem figyelünk oda, akkor pikpak a 2,5 terabájt egyszer csak el fog fogyni, mert annyian igénylik. Vagy petabájt. A felhasználás viszont nem mindig racionális. Tehát ugye az igénylést, ugye általában mindig az igénylők több helyet igényelnek, annak megfelelően arra számítva, hogy majd megtöltik ezt a sok helyet, és nem pedig a szükségleteiknek megfelelően arányosan kevesebb helyet igényelnének. Tehát például az is felmerült bennünk, mint lehetőség, hogy pénzessé tesszük a szolgáltatást, mégpedig úgy, hogy 1 forintért árulnánk 1 terabájtnyi helyet ezen az eszközön. Ez egy kicsit fura, mert ugye 8 terabájt kerül a 8 forintba, ami egy manapság azért egy milyen a piaci ár alatt árazott termék, de minden esetre arra kényszeríteni a felhasználóinkat, hogy átgondolják, hogy valóban szükségük van-e erre a szolgáltatásra, és nem csak azért igénylik, mert hát ha jó lesz egyszer még valamire. Tehát egy ilyen adminisztratív pipeline-ba belekényszerítenénk kvázi a felhasználókat. Erről még döntés nem született, tehát még nem tartunk itt. Egyelőre gondolkodunk, hogy ez jó ötlete, illetve jó irányba viszi el a szolgáltatást. Ezért is készül olyan lassan, mint a Luca széke a storage policy. A korlátos erőforrás, igen. És hát ugye látható, hogy végeztünk egy mérést ezeken az eszközökön, megnéztük, hogy mennyi szabad kapacitás van, és bizony-bizony a Nyugat-Magyarország Egyetemen és a Dunaújváros Főiskolán elhelyezett storage-oknak már a 90%-a elkelt. Tehát a bővítés, a debreceni bővítés az pont időben jött, és hát nem szabad nagyon elaludnunk, tehát ezt, ha tényleg ennyire fontos igény van rá, vagy ennyire jelentős igény van rá, akkor ezt tovább kell vinni. Egy gyors leltár, hogy jött ki a 2,5 petabájt. Tehát a soproni diszk az 250 terabájt, a dunaújvárosi diszk az 250 terabájt, a debreceni az diszkalapú egység az 500 terabájt, ugye ez 2 kabinet, és a soproni tépet azt ugye 1 petabájt tömörítetlen, mi pedig a tömörített kapacitását szoktuk ilyenkor reklámozni, amit ugye 1,5 petabájtra satszolunk körülbelül a gyártó adatai szerint. Ugye mikor mit kell mondani, amikor sírni kell a pénzért, akkor a kevesebbet mondjuk, amikor villogni kell vele, akkor a többet mondjuk, tehát így jön összesen 2,5 petabájt adattárló. Ebben még a szuperszámítógép diszkei nincsenek benne, amelyek azért önmagukban is azért egy testes adattárló kapacitást képviselnek, azt hiszem körülbelül az is 1 petabájt nagyságrendű. Tehát összesen, hogyha mindent összeadunk, akkor egy olyan 3,5 petabájt pottyan ki a Habon Plus eredményeként ebből az alprojektből. Nagyon gyorsan ki mire használhatja, ugye bárki, aki ugye hazai egyetem, főiskola, kutatóintézet, könyvtárak dolgozói, diákjai, mindenféle díj mentesen használhatják ezt a szolgáltatást, így férhetnek hozzá. Tipikusan mire lehet ezeket használni? Tudományos számítási feladatok eredményeinek tárolására, például az LHC kísérleteknek a adatainak a kihelyezésére, kitolására, rákutatásban CT felvételek struktúrát tárolására és valamilyen szolgáltatások biztosítására, digitális archívumok, videóarchívumok tárolására, megjegyzem, erre már használjuk is, a videótóriumnak egy része már ezen az infrastruktúrán áll rendelkezésre, távoli titkosított adatmentések végrehajtására. Tehát, hogyha van nekem mondjuk például egy 3 terabájt nagyságú storage-om, és szeretném valahova menteni, de zavarba vagyok, hogy hova mentsem, hát akkor itt igénylek egy 8 terabájtos helyet, és akkor megpróbálom erre a helyre átmenteni, mint másodlagos tárolóra. És nagyon fontos felhasználás, a cloud backendje is ez az infrastruktúra. Tehát a cloudban használt, a Lenev cloud infrastruktúráján használt disk image-ek, és ezen az infrastruktúrán tárolódnak. Hogyan tovább a fejlesztésekkel? Egyrészt ugye a storage szolgáltatásunk az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk. Ugye jelen pillanatban 83 volumot helyeztünk ki felhasználóknak, ami a maga nemében azért már egy nagy szám. És a szolgáltatásokat nem csak a barátaink dicsérik időzőjelbe téve, hanem a legvérmesebb felhasználóink is, akik más szolgáltatásokkal nagyon kritikus hangnemet szoktak megütni, őszintén kritikus hangnemet, részükről is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a szolgáltatás minőségét, illetve jellegét tekintve. Természetesen ez a 2,5 petabájt előbb-utóbb kevés lesz, ki fogjuk nőni. Tehát célszerű már most gondolkodnunk abban, hogy hogyan tudunk tovább menni, hogyan tudunk tovább lépni a fejlesztéssel. Műszaki elképzeléseink vannak a bővítésre, hogy mit kellene csinálni. Ellenben a forrásaink azok jelen pillanatban még nem állnak a rendelkezésünkre. bízunk benne, hogy az élet olyan irányba sodor bennünket, ahol ez a probléma is majd meg fog oldódni. És szeretnénk a szolgáltatást minél automatizáltabb, minél egyszerűbb igénybevétel, tehát a szolgáltatást minél automatizáltabb, minél egyszerűbb igénybevétel lehetőséget biztosítani. Tehát erre is érvényes az, hogy minél egyszerűbb lehet a szolgáltatást használni, annál többen fogják használni, annál népszerűbb lesz ez a rendszer. Cloud integráció az egy nagyon fontos motívum, de erről már beszéltem, és hát szeretnénk ugye magasabb szintű szolgáltatásokat is biztosítani, amennyiben ezekre igény jelentkezik. Például ilyen szolgáltatás, ez a Dropbox nevű szolgáltatás, amit ugye vagy egy hasonló szolgáltatást megvalósítani, ami egy picit ilyen software as a service megoldás a felhasználóinknak. Természetesen ezt még meg kell majd hányni vetni belül, hogy ez jó ötlete. Én szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Nagyon szépen köszönjük az előadást. Itt van a kérdések. Péter.
Kérdés formájában, vagy ilyen felvetés formájában fogalmazzam meg, ugye a szabályozást említetted, és a szabályozás kapcsán azt az összefüggést vezetted elő, hogy a korlátos erőforrás felhasználásának a szabályozása miatt fontos. Van azonban ennek egy másik oldala is, az intézményi felhasználás oldala felől, ha belegondolunk, hogy egy nagyobb egyetem milyen típusú adatokat tud egy ilyen nagy volumenű tárolón érdemben jól felhasználva tárolni, hát ugye elsősorban oktatástámogatási, adminisztrációs rendszer adatai, orvosi rendszereknek a nagy tömegű adatai, mind-mind csupa olyan adat, ami adatvédelmi szempontból egy kritikus helyzetben van, ugye személyiségi adatoktól kezdve mindenféle ilyen típusú probléma merül fel, tehát egy intézmény vezetés, amikor egy ilyen döntésre kerül sor, hogy ezt a tárolást az intézmény területéről és infrastruktúráról mindegy kiszervezzük, mert hát most hiába vagyunk mi szakmailag egy közösség, azért mint jogi személy az NIF által fenntartott rendszer mégiscsak egy jogi értelemben külső dolog, és hát a döntéshozóink biztosak akarnak lenni abban, hogy az adat ott jó helyen van, és vigyázva van rá adatvédelmi, meg minden ilyen szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy annak a szabályozásnak, azon kívül, hogy az adat tárolóhely elfogyása ellen véd, kellene az adatok védelmére is valamilyen kicsit többet nyújtania, mint az általánosabb vé, mert az hát nem sokat mond ebből a szempontból.
Igen. Reflektálnék akkor erre a kérdésre, erre a felvetésre. Ez már egy régóta jelentkező igény, és ezt ti fogalmaztátok meg mindig a legmarkánsabb, a legsarkalatosabban, hogy szükségetek lenne garanciára, hogy az adat meg lesz még holnap is, amit ugye nálunk elhelyeztek. Tehát nagyjából ennek több rétege van ennek az egész kérdésnek. A legalapvetőbb ugye a műszaki rétege, hogy mi olyan technológiákat próbálunk megbevezetni ebbe a rendszerbe, gondolok itt a földrajzi tartalékolásra, amely támogatja azt, hogy ezek az adatok biztonságban legyenek. Tegyük fel, becsap a atombomba az egyik helyszínre, akkor a másik helyszínről még az adatok rendelkezésre állnak. Tegyük fel, az egyik helyszínen elkövettem egy törlést, a másik helyszínen még rendelkezésre állnak. Tehát van a biztonságnak ez a szintje, ez a műszaki szintje. Ehhez jelen pillanatban mi eszközöket biztosítunk, de magát összerakni, esetleg még use case-eket is tudnánk alkotni, de magát összerakni a rendszer igénybe, a szolgáltatás igénybevevőinek kell. De jogos az az igény, hogy ebben minden segítséget megadjunk az intézmény számára, tehát például ilyen best practice dokumentumoknak a kialakításával, amiben tényleg pontról pontra le van írva, ilyen szolgáltatást szeretnék csinálni, olyan, miket igényeljek, hol igényeljek, és hogyan építsen fel ezt a szolgáltatást. A másik ugye a jogi vertikuma, ami erre szintén adható egy megoldás, az a titkosítás. Tehát az adatvédelem úgy biztosítható, hogy én, mint az infrastruktúra üzemeltetője, birtoklója, ne tudjak belenézni a te diszkjeitekbe. Erre a megoldás a titkosítás. A titkosításnak is vannak különböző szintjei, vagy a diszkeket titkosítjuk, ez azt jelenti, hogy a storage eszköz végzi a titkosítást. Ebben az esetben az iSCSI csatorna az nem titkos, tehát abba bele lehet hallgatózni, viszont ha valaki kirántja a diszket azon, nem fog visszafejteni Pécsi Egyetemi személyes adatokat. Ez már most lehetőség van rá, be is kapcsolhatjuk ezt a titkosítást, de nyilván ez egy kétélű kard. Ennek előnye éppen az, ami a hátránya, hogy nem fejthetők róla vissza az adatok a szükség esetén. A másik az a kliens oldali titkosítás, ezen dolgozunk, vannak projektelképzeléseink, hogy hogyan kell ezt jól megfogni vagy kivizsgálni, ami azt jelenti, hogy a szerver oldalon egy titkos kulcssal titkosítjuk már magát az iSCSI kommunikációt is. Ez azt jelenti, ennek a hátránya, az előnye az, hogy ugye már az iSCSI csatorna is titkos, a hátránya viszont az, hogy ha a szerveren eltűnik a privát publikus kulcspár, amivel ugye titkosítottuk a csatornát, abban az esetben OMI fájdalom, ezek az adatok szintén elvesztek a blokkeszközzel együtt. Ez is szintén egy ilyen kétélű kard. És a harmadik pedig a garanciavállalás. Itt nyilván most az NIF-nél mi itt a best effort jelleggel nyújtunk minden szolgáltatást, beleértve a hálózatot is. Tehát mindent megteszünk azért, hogy működjön, de anyagi felelősséget, garanciát nem tudunk vállalni. Esetleg olyan garanciát tudunk vállalni, tehát best effortra tudunk garanciát vállalni. Hogy mindent megteszünk azért, hogy az adatok azok minél jobb biztonságban legyen, minél jobban összeálljanak szükség esetén, de anyagi felelősséget azt nem tudunk vállalni. Tehát az már a cég küldetésének alapjait kell megváltoztatni ehhez.
Igen, köszönöm szépen, és én is hozzátenném ezt, mint NIF képviseletében beszélő személy, hogy az egészen biztos, hogy az NIF soha nem fog tudni aláírni olyan szerződést, amelyben vállalja azt, hogy ha ezek az anyagok megsérülnek, vagy bármi történik velük, akkor fizet 1 milliárd forint kártérítést. Tehát mivel az NIF-nek nincs 1 milliárd forintja, ezért ilyet felelősséget nem tud vállalni. Ugyanakkor valóban mindent megteszünk, és átláthatóan tesszük meg, és a rendszernek és a működések a részleteit azt mindenki számára fölfedjük, hogy tényleg ellenőrizhető legyen, hogy ez egy úgy kitalált, megmosott rendszer, amiben meg lehet bízni. Aztán utána ez egy kérdés még továbbra is, hogy megbízik-e benne a felhasználó, vagy nem. További kérdés esetleg, igen.
Ennél a témakörnél maradnék. A tape library-vel kapcsolatban az egyik kérdés az lenne, hogy ott a titkosítás most hogy történhet. Jelenleg ugye tudjuk titkosítani a volumokat a diszkeknél. A másik pedig az, hogy a kazettek átírását tervezitek időnként, vagy ott hogy lesz az, tudjátok azt biztosítani, hogy mondjuk 5 év múlva is olvasható legyen az a adat.
Hát ezek nagyon jó kérdések. Nem biztos, hogy mindegyikre tudok válaszolni jelen pillanatban. Tehát jelenleg folyamatban van a hierarchy storage managementnek a kialakítása. Itt van egyfajta software stack, ami mellett döntöttünk, amit ugye említettem az előadásban is. Ementén szeretnénk, ilyen építőkövetből szeretnénk ezt a rendszert összerakni. És amennyiben ezeket én nem ismerem sajnos. De amennyiben ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy valamilyen titkosítást használjunk, műszakilag lehetőséget teremtenek, abban az esetben a titkosítást fogjuk használni. Vagy opcióvá tesszük, hogy használhatóvá tesszük majd a rendszerben. Amennyiben ez nem tartalmaz titkosítási lehetőségeket, például az OpenShamFS-ben nem kapcsolható be egy olyan bit, hogy akkor most a volumokat titkosan kezeli, akkor nyilván a titkosítást ezen a szinten nem fogjuk tudni megoldani. Magasabb szinten a hozzáférés szintjén lehet, hogy meg tudjuk oldani, de a blokkeszköz meg a tép szintjén nem. Ami a kazettákat illeti, hát ez egy jó kérdés, hogy a kazettákból nem lehet olyan szépen építkezni, mint a diszkekből. Olyan struktúrát, mint például RAID 5 vagy RAID 6, kazettán nem igazán tudunk definiálni. Ezt egyet tudunk, tükrözni tudjuk a kazettákat. Tehát ilyen szempontból tudjuk a kazettáknak a biztonságát megnövelni. Nyilván a gyártójának van egy vállalása arra a kazettára, hogy milyen élettartamot garantál a kazettákkal. Nyilván az is elszakadhat a kazetta, és akkor utána nem csak a szakadás helyén, hanem a kazetta teljes területén minden adatnak vége. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésekre.
Bocsát, én még hozzátenném ezt azért, hogy azért az intelligens kazetta egységkezelő algoritmusok tudják azt, hogy a kazettáknak az élettartamát is nyilván tartják, és időnként átcsévélik, időnként valóban átírják, és azoknak a kazettáknak, amelyek már gyanúsak, vagy túl régiek, vagy sokat hibáznak, ott azokat kidobják a rendszerből, kicseréltetik, és így tovább. Tehát ez a lehetőség, ez benne van ebben a rendszerben is, és nyilván amivel csak tudunk, és amivel csak lehet élni fogunk. Péter, vagy nem is tudom.
Még a kazettával kapcsolatban akkor nekem is eszembe jutott egy kérdés. Nem derült ki pontosan az előadásból, hogy ez a kazettás tárolóegység a diszkekhez hasonlóan függetlenül igényelhető lesz végfelhasználói oldalra, ahogy ne talántán a diszkeknek a biztonsági mentésére akarjátok ti magatok használni, mint háttérszolgáltatás.
Nem, tehát én szeretnénk exponálni magát a szolgáltatást kifelé, legalábbis ez az én elképzelésem, hogy a szolgáltatás önálló életet élhessen kifelé is, és így lehető legyen is, de nem én vagyok már a döntéshozó ebben.
Azt mondtad, hogy ilyen nyers eszközként, tehát ilyen raw device-ként adjátok ki ezeket az ASK-zi köteteket, ha jól értettem.
Igen.
Akkor ez esetben nem is látjátok, hogy mi a valós felhasználás? Tehát, hogy mennyi a valódi, tényleges felhasználás, hiszen van egy valami raw eszköz, ami allokálva van, vagy valamilyen módon látjátok, hogy akkor mennyi a valódi, amely... Mert tudjuk, hogy az allokált az mennyi, de hogy mennyi, ami a tényleges adat.
Igen, nem látjuk. Tehát ez azt jelenti, tehát, hogy ugye mi egy blokkeszközt látunk, ugye a blokkeszköz felett van ugye a struktúra, a fájrendszer struktúra, és a fájrendszer struktúrából derülne az ki, hogy ennek hány százaléka van már lefoglalva, értelmes adattal megtöltve. Ebben mi már nem látunk be, tehát mi csak a blokkeszközt látjuk. Most a felhasználót megkérdezzük, hogy kedves felhasználó, mondd meg, hogy mennyit, de őszintén, tényleg.
Most az, amit mondtál itt a kazettás egységről, ez mondjuk azt jelenti, hogy az ELTE HPC-n nincsen nekünk archiválási szolgáltatásunk, viszont a kutatócsoportok igényelnék ezt, akkor egy kollaboráció keretében kis rendszerközdei munkával a kutatócsoportok nálatok igénylik az archiválási területet, és nálunk használják azt. Tehát erre gondolsz?
Hát nem biztos, hogy pontosan értem, de én azt gondolom, hogy ilyen jellegű egy működésre van lehetőség. Tehát, hogyha
van egy HPC-nk, és de. Akkor ott kényelmesen, amilyen kényelmet nyújtani lehet a felhasználóknak, használják azt az archiválási területet, amit ti üzemeltettek.
Tehát ti a saját HPC felhasználóitoknak a keresletét, az archiválási keresletét aggregáltan felénkereznétek.
Igen. Kiküldenénk, mert, mert most az eljövendő pár évben nem lesz archiválási hardware.
Igen. Én azt gondolom, hogy erre van lehetőség. Tehát ezt a felhasználásnak ezen módját mi nem zárjuk ki. Tehát ez ugyanolyan igény, mint minden más igény. Azzal legyen értékűnek tekintjük.
És azt gondolom, hogy valószínűleg műszakilag meg lehet találni a megfelelő megoldást, és egyébként meg igyekszünk rugalmasak lenni, tehát amennyire csak lehet az igényeket kiszolgálni ezzel, ha már van ez az infrastruktúra. Köszönöm szépen, Péter, még egyszer az előadást, az idő el is ment itt a végén a kérdésekkel, úgyhogy átadom az ajándékot, és közben kérem a következő előadót, hogy készüljön föl.